Az informatika megújulók és a szabályozható kapacitások szerepe a villamos energiarendszerben és irányításban. Erről is beszél a következő percekben a Mavir most kinevezett elnök vezérigazgatója itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A villamos hálózat fejlesztése, a határkeresztező kapacitások bővítése, a megújulók integrálása és a magyar energiarendszer fejlesztése, vagyis a szabályozható kapacitások belépése a következő évek legfontosabb feladatai, mondta az Energiavilágnak Bicók András, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT frissen kinevezett elnök vezérigazgatója.
A Mavir helyzete sok tekintetben Magyarországon unikális, de nyilvánvalóan nem egyedülálló egész Európát nézve, hiszen minden rendszerirányító az elmúlt években és az elkövetkező években is nagyon erősen dolgozik azon a feladaton, hogy a megújulóknak a integrálását a piacra és a piacba minél hatékonyabban el tudja végezni. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban több feladatunk van. Egyik nyilvánvalóan a hálózati infrastruktúrának a fejlesztése, a második a rendszerirányítási képességeinknek a fejlesztése, a harmadik a piac működtetési rendszereinknek a fejlesztése, ugye ez a három engedélyesi területe a Mavirnak. Ez utóbbi kettő nyilván rettentő erős informatikai fókusszal bír és rendelkezik, és hát nem utolsó sorban a feladataink közé tartozik egy olyan modern nagyvállalatnak a kialakítása, ami az első három célnak a támogatása szempontjából tudja hozni azokat a várakozásokat és azokat a készségeket, képességeket, amivel mindezt meg tudjuk valósítani.
A magyar villamos hálózat a jelenlegi méretezése, jelenlegi méretei alapján képes lesz, vagy képes lehet akár 5-10 év múlva az áramfogyasztási igényeket kielégíteni, illetve a változó termelési irányokat kiszolgálni? Mert hogy, mint említette, ugye a megújulók egyre fontosabb szerepet játszanak.
Valóban. Én azt gondolom, hogy a magyar villamosenergia rendszert más alapokon rakták össze, mint amilyen alapokról most beszélgettünk az elmúlt években már, és aminek a fejlesztésével az következő években is előttet ütemben foglalkozunk. Ugyanis a magyar villamosenergia rendszer jellemzően és alapvetően nagy termelőkre épült fel, és a mostani új világunkban a megújulóknak a megjelenésével ugye egy decentralizált működésre kezdünk el átállni. És azt gondolom, hogy ez egy folyamatos munka, amit nem csak Magyarországon végzünk, hanem egész Európában, hiszen ugye egy fizikai hálózatról beszélünk a nap végén Portugáliától egészen Törökországig. És azt gondolom, hogy ennek a hálózatnak az egységes fejlesztése az egy közös feladat, és nyilvánvalóan az európai fejlesztések koordinációja mentén tesszük ezt közösen a rendszerirányítókkal együtt. És azt gondolom, hogy rengeteg feladat áll még előttünk ezzel kapcsolatban, hiszen a megújulóknak a telepítése, vagy a megújulóknak az elterjedése már most is nagyon jelentősnek látszik már, de a következő években még tovább fog emelkedni, és nyilván ez nem egy lineáris függvény, amiről ilyen szempontból beszélünk, hiszen minél több megújulót integrálunk a rendszerbe, annál több rendszer specifikumot kell fejlesztenünk.
Ugye a kormány jó pár hónappal ezelőtt nyilvánosságra hozta energia és megújuló stratégiáját. Hogy számolnak önök a következő 5-10 évben, hogy alakulhat az energiamix? Tulajdonképpen milyen fejlesztésekre van, vagy lesz szükség?
A korábban említett három nagy területünk, vagy engedélyési területünk mentén azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lesz a hálózatfejlesztéseknek a kérdése. Ez alapvetően nem csak a Mavire igaz, hanem a mint rendszerirányítóra és átviteli hálózat üzemeltetőjére, hanem általánosabb a hálózati engedélyesekre, tehát az elosztó hálózatokra is. Nagyon fontos lesz ugye a nemzetközi összekötetéseknek a fejlesztése. Itt a Mavir oldalról most egy nagyjából bő két héten belül adjuk át a két szlovák-magyar összekötőnket, Gönyűnél, illetve Sajó Ivánkánál. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős lépés lesz, hogy megerősítsük eddig is meglévő kapcsolatunkat Szlovákiával, hiszen ez a legforgalmasabb észak-déli áramlási útvonalnak a útvonala, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy ennek az erősítése ez egy nagyon hosszú távú projekt volt a Mavi életében és a nemzetközi együttműködés keretében, és erre most akkor ilyen szempontból idén március végén, április elején pont fog kerülni, és el fog tudni indulni a kereskedelem is. Emellett még fontos fejlesztés lesz a szlovén-magyar összekötő is, ami 2022 tavaszán várható annak a befejezése. A jó hír magyar oldalról alapvetően az, hogy a magyar fejlesztések, a hálózati fejlesztések már elkészültek korábban, a szlovén oldali fejlesztésre várunk most, és ez tulajdonképpen az utolsó olyan interkonnektor vagy határkeresztező egy olyan országgal, ami Magyarországgal határos, és ahova eddig nem volt határkeresztezőnk. Úgyhogy ilyen szempontból a teljes körű összekötetés az összes szomszédos országgal akkor 22 tavaszán meg lesz. Ez nyilván azokat az áramlásokat, amelyek akár a megújulók kapcsán, akár csak az intenzívebb energiafelhasználás kapcsán előtérbe kerülnek, ezeket mind-mind segítik az energiakereskedelemnek az intenzifikálásában. Ugyanakkor nem szabad elmennünk olyan fejlesztések mellett, amelyek itt vannak velünk mind a mai napokban. Ezek részben olyan fejlesztések, amelyek egyszerűen fogalmazva az iparosodás mentén, vagy a fogyasztási szokások átalakulása mentén válnak szükségessé. Ezek jellemzően a belföldi fejlesztések. Ebből is azt gondoljuk, hogy nagyon sok van, hiszen nagyon sok új ipari fogyasztó települ be, átalakulnak a lakossági fogyasztási szokások is, és ennek villamosenergia hálózat oldalról eleget kell tenni ezeknek az igényeknek. Hogyha vannak egyszer ezek a hálózatfejlesztési kérdéseink, másik oldalról viszont vannak olyan fejlesztések, amik ugye azt szolgálják, hogy a megújulókat minél jobban és minél hatékonyabban integrálni tudjuk a piachoz és a piacba. Tehát itt ugye nagyon fontos lesz az, hogy az a fajta specialitás, mivel a megújuló termelés rendelkezik, tulajdonképpen egyfajta időjárás függőség, illetve az időjárás függőségnek a bizonytalanságából fakadó kockázatoknak a kezelése. Ugye itt elsősorban arra gondolunk, hogy minél rövidebb időablakon belül válik kereskedhetővé a villamosenergia, annál nagyobb mértékben tudnak részt venni a megújulók is a menetrendezésben, annál pontosabban tudnak előrejelzéseiket is megadni, és ebből kifolyólag nyilván a kiegyenlítési kötelezettségük is egy sokkal kisebb mértékben fog majd megvalósulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a megújulók integrálása az hálózati oldalról egy nagyon nagy kihívás, másik oldalról meg rendszerenyítási oldalról is egy kihívás. Harmadik tekintetben pedig, amiről ilyenkor mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy a magyar rendszernek, az energiarendszernek a fejlesztése, és ez alatt alapvetően azokat a szabályozható kapacitásoknak a belépését mondjuk és keressük és javasoljuk, amelyek rugalmasan tudnak reagálni az időjárás függő termelőknek a specifikumaira, hiszen rugalmas szabályozható kapacitásokra mindenképpen szükség van, főleg ilyen dinamikusan bővülő megújuló kapacitások mentén. Úgyhogy ezek azok a fókuszpontok, amik nagyon nagy mértékben meghatározzák a működésünket. Nyilvánvalóan ennél azért sokkal bővebb és sokkal színesebb a kép, hiszen beszélünk itt ugye a hálózati csatlakozásoknak az újfajta kialakítása, vagy a feltételrendszernek az átalakítása kapcsán, hiszen a hálózati csatlakozási kérdéskör is igazából termelői oldalról egy olyan világra jött létre, amely korábban nagy erőművekre szakosodott. Most ugye rengeteg kis termelővel találkozunk, és ezeknek eleget kell tenni, meg a piaci igényeknek. Másik oldalról nézve meg kellett újítanunk a hálózat fejlesztési módszertant, ugye ez a MAVIR szempontjából ez egyfajta biblia nekünk, hiszen ez vetíti előre a következő 10 évnek azokat a hálózati jövőképeit, amit valószínűsítünk és feltételezünk, hogyan fog alakulni a termelés, hogyan fog alakulni a fogyasztás, hol kell hálózati elemeket bővíteni, szűkíteni.
Hogy számolnak az áramfelhasználás, hogy alakul, hogy változik a következő 5-10 évben, és egyáltalán ezen áramfogyasztási szokások milyen feladatokat rónak a rendszer irányításra? Elképzelhető-e, hogy teljesen más lesz 5-10 év múlva a rendszer irányító feladata, mint most éppen a helyben termelt energia a megújulók miatt?
Legfontosabb kérdés az, hogy hogyan fognak változni a termelési szokások, és hogyan fognak változni a fogyasztási szokások. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni azt is, hogy üveggömbben mi sem rendelkezünk, tehát teljes bizonyossággal mi sem látunk előre, modelleket tudunk felállítani, és ezt is tesszük. Tettük ezt az elmúlt 70 évben is, és tesszük ezt a következő időszakban is. Ugyanakkor vannak olyan hatások, amelyeknek a figyelembevétele különleges eljárásrendeket kíván meg. Ilyenek például egy ilyen pandémiás helyzet, ami most az elmúlt egy évben kísér minket, és ugye az ebből fakadó kilábalás a kérdése. Tehát milyen gyorsan fog történni a kilábalás, milyen módszer szerint történik a kilábalás, és ebben a kilábalásban, vagy ebből a kitörésben a villamosenergia rendszer milyen szerepet fog tudni majd vállalni. Úgyhogy nagyon sok minden függ ezektől a tényezőktől, és egy nagyon nagy mértékben befolyásolják a termelési fogyasztási szokásokat, és természetesen az ezeknek a hálózatra gyakorolt hatását. És azt is gondolom egyébként a kérdés másik részére válaszolva, hogy alapfunkciójában nyilván nem fog megváltozni egy rendszerjelenítőnek a feladata, az, hogy a villamosenergia szállítani kell, illetve az egyensúlyt fenn kell tudni tartani minden másodpercben. Ugyanakkor, hogy hogyan tesszük ezt, abban viszont óriási változások lesznek. A MAVIR már az elmúlt években is egy rettentő informatika fókuszú vállalat lett, és ez még inkább így lesz a következő években, amikor a korábbi napos, órás, negyedórás időszakokból, vagy menetrendekből, vagy időablakokból, amiket a rendszerjelenítő előre lát, azokból megyünk egyre inkább a rövid percek irányába. Ugyanis itt a beavatkozási lehetőségei, vagy az előrelátási lehetőségei a rendszerirányításnak ugye nagyon szűk időablakra fókuszálnak, és akkor viszont a beavatkozási lehetőségnek az eszköztára is jóval kisebb. Ezért azt gondoljuk, és nyilván ebben az irányba megyünk, hogy az a fajta redundáns működés, az a fajta összeköttetés európai szinten, azok a részben regionális megoldások, amik az energiaellátás szempontjából vitálisak és rettentő fontosak lesznek, azok még inkább az előtérbe fognak kerülni. Ugyanakkor egy dolgot azért nem lehet azért figyelmen kívül hagyni, az pedig az, hogy mind a hálózat, mind a rendszerirányítás tekintetében bármilyen rendszer. rendszert is építünk föl. A nap végén kell egy rendszerirányító, és kellnek azok a kollégák, akik a hálózat karbantartás, fejlesztés, üzemeltetés kapcsán a helyszínen is vannak.
És az áramfogyasztás a számítások szerint hogy alakul, hogy alakulhat 5-10 éven belül?
Egy bővülő fogyasztással számolunk mi is, és azt gondoljuk, annak a dinamikája lesz igazából a kérdés az, hogy is milyen mértékben fog ez bővülni, hiszen azzal együtt is, hogy az eszközök, amiket használunk, egyre energiatakarékosabbak, mégis egyre több villamos energiát használunk, mert egyre több készüléket használunk mi magunk otthon is. Úgyhogy ez a fajta elektrifikáció, én azt gondolom, hogy a következő években is bővülni fog fogyasztási oldalról is. Ez az, hogy milyen felfutás lesz ebben, akár az elektromos autóknak a használatában, illetve az elektromos autó töltésekhez használat, infrastruktúra használat, akár az otthoni fűtések tekintetében, milyen típusú és milyen intenzitással épülnek be ezek a változások, ezek az új eszközök, ez igazából a nagy kérdés ebben, ennek a felfutása és a felfutási dinamikája.
És ugye említette az egységes európai hálózatot, a határkeresztező kapacitásokat, mennyivel nehezíti ez az önök, illetve akár az egységes európai hálózat működését, működtetését, mert hogy ugye, mint említette, nem elég idehaza fejleszteni, hanem akár mondjuk Németországban és Franciaországban is fejleszteni kell ahhoz, hogy Magyarországon is az ellátásbiztonság megmaradjon. Szóval ez az összetett feladat, ez mennyire jelent nagy kihívást?
Sok tekintetben azt gondolom, hogy kihívás, és nagyon sok tekintetben pedig lehetőség. Itt azért nagyon sok tekintetben azt tudjuk mondani, hogy mindenkinek megvan a saját nemzeti hálózata, és azért felel elsősorban, ugyanakkor az együttműködő és az együtt lélegző hálózat mentén nyilván felelősek vagyunk a szomszédaink hálózatáért is. Hogyha visszagondolunk, január 8-án volt egy elég jelentős incidens, amikor Európa két részre szakadt itt Magyarországtól délre, és alapvetően itt ugye nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen másodperceken, vagy majdnem vagy percen belül a hálózatszakadás az alapvetően ugye elindult itt a horvát határtól, és pár másodpercen vagy percen belül érezhető volt Olaszország és Franciaországban is. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy óriási felelősség is. Nyilván a közös fejlesztések szükségessége is egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván egy távon belül, de minden rendszerirányító azon dolgozik, hogy a fejlesztéseit irányban ütembe tudja hozni, hogy mindenki hasonló módon tudjon fejlődni. Ebben nyilván vannak regionális különbségek egyik másik hálózat üzemeltető kapcsán, de igazából az együttműködés ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és látszik ebben a január 8-ai incidensből is, hogy a hálózatüzemeltetők jól reagáltak erre a helyzetre, és meg tudták fogni azt a kritikusnak látszó helyzetet nagyon hamar, és stabilizálni tudták a helyzetet, anélkül, hogy jelentősebb fogyasztó érintettsége lett volna.
A jelenlegi számítások, illetve elképzelések szerint mennyire kell még a határkeresztező kapacitásokat bővíteni? Mondjuk 5-10 éven belül jóval összekötöttebbnek kell lenniük a különböző európai hálózatoknak, vagy ez a mostani már mondjuk így elegendő lesz, vagy lehet?
Hálózatüzemeltető nyilván mindig azt fogja mondani, hogy minél több hálózati eszközön van, annál biztosabban tudom ellátni a rendszeremet. És ez összességében azért tulajdonképpen igaz is, hiszen azok az áramlások, amelyeket részben a megújulók megjelenése okoz, részben pedig a fogyasztási szokások átalakulása okoz, az mindenképpen feltételez egy robusztus hálózatot. Minél több hálózati elemen van, annál nagyobb a lehetőségem arra, igazából be tudjak avatkozni, hogy a karbantartásaimat ütemben el tudjam végezni, hogy nemzetközi karbantartásokra megfelelően tudjak reagálni, és a termelői karbantartásokat is le tudjam kezelni. Ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, amikor tényleg itt napról napra, vagy hónapról hónapra sok tekintetben fogyasztási csúcsokat regisztrálunk, hiszen ezek a fogyasztási csúcsok azt jelentik, hogy mindig több villamos energia áramlik át a rendszeren. És az, hogy ez ugyanolyan úgymond fogyasztói élmény mellett tudjuk megtenni, tehát ugyanolyan ellátásbiztonsági feltételek mellett tudjuk megtenni, ott nagyon fontos az, hogy egyes átviteli elemeknek a kikapcsolhatósága az megvalósítható legyen, és a karbantartások elvégezhetőek legyenek. Én azt gondolom, hogy az átviteli hálózatok tekintetében ezek ugye hurkolt hálózatok, tehát megfelelő redundanciával rendelkeznek, üzemzavarok, karbantartások és normál működés esetére is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha egyre inkább elindulunk ugye a rövid távú kereskedelmi időablakok irányába, akkor itt a robusztus hálózatoknak a kérdése az még inkább az előtérbe fog majd kerülni.
Bicók Andrást, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT minap kinevezett elnök vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Energiakalkulátor segíti a kisebb cégek energiafogyasztása szempontjából ideális szolgáltató kiválasztását. A részletekről Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallják.
Nos, cégek számára szól az ajánlat, amelyeknek a maximális fogyasztása 100 000 kilovattóra. Tehát ennél alacsonyabb fogyasztású cégek számára hasznos a kalkulátor. Különböző energiakereskedőknek, villamos energiakereskedőknek az adatait, ajánlatait hasonlítja össze. Ugye az egyik uniós irányelv írja elő, hogy legyen ilyen kalkulátor, legyen ilyen összehasonlítási eszköz. A Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatala az, amelyik ezt az eszközt üzemelteti. Jelenleg 75 ajánlatot hasonlít össze az eszköz több szűrősi szempont alapján. Természetesen mindig az ára a legfontosabb, ami a vállalkozások számára fontos, azonban sok más egyéb, mint a fizetésmódja, elszámla, éves elszámolás, havi elszámolás lehetősége, de akár még a hűségidő is fontos szempont lehet, vagy a megújuló energiának a részaránya a villamos energián belül.
Jelentős különbségeket találhat-e az árakban az, aki használja ezt a kalkulátort? Mi a tapasztalat?
Az eddigi tapasztalat kalkulátor nélkül az volt, hogy nem voltak összehasonlíthatóak az egyes ajánlatok. Azok mást hangsúlyoztak, nem lehetett őket összemérni. Pont ezért volt fontos, hogy a kalkulátorban minél több kereskedő, minél több ajánlatával megjelenjen. Azt, hogy pontosan az egyes ajánlatokban mekkora árdifferencia lehetséges, ez függ természetesen attól, hogy az adott vállalkozásnak mekkora a villamosenergia éves fogyasztása. Egy kisebb és egy nagyobb között jelentős eltérés is lehet.
Abban az esetben, hogyha valaki talál egy jobb ajánlatot, mennyire bonyolult a váltás?
Nos, ami javaslatot talál a kalkulátor eredményeként, ez még nem jelenti azt, hogy ez az adott kereskedőnek a konkrét ajánlata. Tehát nagyon fontos, hogy tájékozódjunk ezek után a kinézett kereskedőnek, nézzük meg az üzletszabályzatát, nézzünk pontosan utána, de még mielőtt megkeresnénk a szerződés kötési ajánlatért kereskedőt, azelőtt nézzük meg a futó szerződésünket. Van-e hűségidőnk, és ez meddig szól? A másik az, hogy magának a felmondásnak az ideje az hogyan néz ki, tehát lehet, hogy az év vége felé én most szeretnék váltani, de sajnos kicsúsztam abból az időből, amit a váltásra a kereskedő által javasolt és általam is aláírt szerződést tartalmaz. Tehát először ezt ellenőrizzem, a futó szerződésemet abban, hogy tudok kiszállni. Ezek után nézzem meg és ellenőrizzem azt, hogy maga az ajánlat milyen feltételekkel vonatkozik rám nézen, és ezek után keressem meg, hogyha minden rendben van, akkor keressem meg a kinézett kereskedőt. Egyébként a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal honlapján a fogyasztóvédelmi kiadványok között van egy olyan kiadvány, Döntsön megfontollan címmel, amely pont a kereskedőváltást segíti. Ez egy másik segédlek. Javasoljuk, ezt is tanulmányozzák a váltás eldöntése előtt.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Március 22-e a vízvilágnapja, amikor a világon mindenki jobban odafigyel a vízre. Ennek ellenére sokan nem becsülik meg az ivóvízkincset, mondja Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A riporter Kocsonya Zoltán.
A víz érték becsüld meg, ez a jelmondata a víz világnapjának. Mennyire becsüljük meg valóban a vizet, a vizeinket Magyarországon?
Ez a jelmondat, ez most nagyon-nagyon hülyen tükrözi azt, amivel mi, mint vízügyi szolgálat küzdünk, és folyamatosan szinte az év 365 napján, hát azt kell mondjam, hogy sajnos még nem nagyon becsüljük meg. Tehát még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, ami a cél számunkra, a vízügyesek számára, hiszen az elmúlt évtizedekben azért egy nagyon komoly felelősségünk, és most már cselekvési sorozatunk is kialakult arra, hogy mi vízügyesek, hogy becsüljük meg a vizet, de ezt egyelőre még sajnos nem mindenhol látjuk, és épp ezért van nekünk nagyon-nagyon sok dolgunk.
Elég elszomorító adatokat lehet találni egyébként, hogyha most így a vízvilágnapjához kapcsolódóan megpróbálunk kigyűjteni számokat. Például a WHO adatai szerint a világon mintegy 2,2 milliárd ember kényszerül arra, hogy szennyezett vizet igyon. 2025-ben már az emberiség kétharmadát fenyegeti majd ez a veszély, de hogyha szűkebben Magyarország nézzük, hát például az elmúlt időszakból is egy hír, hogy a vízügy és a Petkupa együttes munkájának köszönhetően az elmúlt hetekben összesen 22 tonna hulladékot termeltek ki a felső Tiszán. Hát ezek igencsak elszomorító számadatok.
Igen, erre gondoltam az előbb, és hogyha tovább megyek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 2019. szeptember 3-án adtuk át ezt a rendszerünket, ezt a képláncot ott a felső Tiszán. 4 darab kamerarendszer van, amely 24 órában figyeli, hogy mennyi kommunális hulladék, tehát leginkább nyilvánvalóan petpalack éri el az adott területet, és azonnal bejelez a kollégáknak, és aztán ott a nyíregyházi vízügyeseknek azonnal dönteniük is kell, hogy ezt a gépláncrendszert nagyon-nagyon sok pénzért felállítják-e és elkezdenek-e dolgozni. És 2019. szeptember 3-a óta 6. alkalom volt most februárban, amit az ön által említett mennyiséget kiszedtük. Tehát ez már a 6. ilyen bevetés volt, és szerencsére ugye mind a mi kollégáink folyamatosan, tehát ezt azért én tényleg annyira szívesen megmutatnám egyszer, úgy mindenkinek egyszerre Magyarországon, hogy hogy néz az ki, amikor ott a nyíregyházi vízügyesek dolgoznak. Éjjel, zuhogó esőben, áradó víz mellett, elképesztő körülmények mellett, és szerencsére ugye mindig társra és segítségre találnak a civilekben, ami most már azért elég komoly így Magyarországon, hogy ennyire össze tudunk fogni állami szervezetként ezekkel a nagyon komoly civil szervezetekkel, és folyamatos az együttmunka a petkupásokkal is, és igen, most is egy nagyon-nagyon komoly mennyiséget emeltek ki, és ugye ezzel azt akadályozzuk meg egyébként, hogy a Tisza magyarországi egyéb alsóbb magyarországi szakaszaira ez a szennyeződés eljusson, hiszen azért szerintem sokan vannak, akik emlékeznek azokra a képekre, hogy például a Kiskörénél az elmúlt években a víztározó előtti térből milyen hihetetlen mennyiséget kellett szintén kiszednünk, és akkor is segítettek nekünk azért a civilek.
Vízszennyezést tekintve ugyancsak riasztó volt az elmúlt időszakból a szigetszentmiklósi olajszennyezés. Hogyan ennek a felszámolása?
Igen, hát itt is nagyon-nagyon-nagyon gyorsan beavatkoztunk, és ugye megakadályoztuk azt, hogy ezt a budapesti vízügyes kollégáknak köszönhetjük személy szerint, hogy ez bejusson magába a Ráckevei Soroksári Dunákba, de most is folyamatosan dolgoznak, a kárelhárításnak a második etapjában vagyunk. Most egész egyszerűen az szennyezett iszapot és azt az utat, azt a munkaterületet bontjuk el, és hordjuk el, amit akkor megépítettünk december közepén, és utána kezdődik az új anyagoknak a betelepítése. Szorít minket az idő, itt is egy hihetetlen komoly munka folyik, hiszen a természet már ébredezik, lassan most már talán szerencsére tényleg beköszönt a tavasz, és meg szeretnénk akadályozni azt, hogy olyan invazív növények kerüljenek oda be erre a területre, amelyek nem odavalóak, szeretnénk a területre jellemző növényekkel habitálni ezt a környezetet, tehát ott most gyakorlatilag ez a fajta kárelhárítás folyik.
Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!